Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek körlevélben kéri a papságot, hogy délelőtt 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor aztán este fél hétkor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában. A vatikáni gyászszertartást és az egri misét is élőben közvetíti rádiónk. Orbán Viktor miniszterelnök, Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a vatikáni gyászszertartáson. Magyarországon a szombat nemzeti gyásznap. A Szentatya gyászszertartását tehát délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. A békembere volt Ferenc pápa, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök arról beszélt, a Szentatya szelíd ember volt, de egyben rendíthetetlenül bátor, akinek a háborús időkben a legnagyobb öröksége a béke üzenete. Magyarország szempontjából nagy jelentősége van a Szentszék jövőbeli helyzetének, tette hozzá a kormányfő. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, gyorsabb béke folyamatban reménykedett. Most nemet kell mondani Ukrajna uniós csatlakozására, jelentette ki a kormányfő, aki szerint ezt a folyamat közben már nem lehetne megállítani. A magyar kormány továbbra is béke stratégiát követ, jelentette ki a miniszterelnök az OTP Bank NRT rendes éves közgyűlésén. Orbán Viktor azt mondta, a kormány olvasatában a háború végső mérlege mindig negatív, a béké pozitív. Hozzátette, ennek is köszönhető, hogy az OTP szívesen látott befektető, egyébként geopolitikai gócpontokban fekvő országokban is. Az amerikai elnök azt mondta a Time hírmagazinnak, hogy a Krím-félsziget Oroszországé marad, ezt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is megérti, ezt mindenki megérti, hogy ez már nagyon hosszú ideje az oroszoké, így fogalmazott. Donald Trump kifejtette, képletesen értette annak idején, hogy a hivatalba lépése utáni 24 órán belül véget vet az ukrajnai háborúnak, és hangsúlyozta, hogy a háború több mint 3 éve tombol, ő pedig még csak 3 hónapja van hivatalban. Azt mondta, lehetséges a békekötés Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az Oroszország és Ukrajna közötti közvetlen tárgyalások felújításának lehetőségét is megvitatta a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz államfő és Steven Witkoff az amerikai elnök külön megbízottja, közölte az orosz vezető külpolitikai tanácsadó. Jurij Uszakov szerint a 3 órás megbeszélés lehetőséget nyújtott arra, hogy a felek álláspontja nem csak Ukrajna, de egy sor más nemzetközi kérdésben is közeledjen. A felek megállapodtak a párbeszéd folytatásában. A kormány átadta a 2026-os büdzsé tervezetét a költségvetési tanácsnak, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Ez a békére építve Európa legnagyobb adócsökkentési programját tartalmazza, kiemelten támogatja a családokat és nyugdíjasokat, jelentős béremeléseket helyez kilátásba, annak érdekében, hogy több maradjon az embereknél, ezáltal jövőre is mindenki tehessen egy újabb lépést előre, fogalmaznak a közleményben. A Hongen Biotech szingapúri gyógyszeralapanyaggyártó vállalat az első európai üzemét Gödöllőn építi fel, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A 36 milliárd forint értékű beruházást a magyar állam 7,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve 150 új munkahely létrejöttét, ismertette Szijjártó Péter. Azt mondta, a magyar kormány a legversenyképesebb körülményeket kívánja biztosítani a gyógyszeripar számára, és ösztönzi, hogy az ágazat hazai szereplői az innovációban eredményesek legyenek. A vállalkozások saját honlapját, szociális média felületét összesen 9 milliárd forinttal támogató pályázat első eredményeit ismertette Szabados Rihárd. A kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta, digitális fejlettségben fel kell zárkózni Nyugat-Európához, ám még mintegy 15 ezer olyan vállalkozás lehet, amelynek nincs saját honlapja vagy szociális média felülete. Eddig összesen 6 milliárd forintra pályáztak, és már több mint 2000 vállalkozás, mintegy 3 milliárd forint értékben jogosult a támogatásra. Ha a kormány korábban pályázatot indított az 1000 lélekszám alatti települések kiskocsmái számára, most pedig megnyílt a lehetőség az 1000 és 2000 lélekszám közötti településeken is, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebookon. Maximum 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás a pályázatnak, amelyet működési költségeikre fordíthatnak, vagy akár energetikai beruházást is megvalósíthatnak, emlékeztetett Gyopáros Alpár. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, a felhők fokozatosan eloszlanak, csapadékra egyre kisebb eséllyel lehet majd számítani, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Ferenc pápa írásairól, enciklikáiról és gondolatairól Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányainak Egerben szolgáló szerzetesével, a szerkesztő Domán Vivien beszélget. Tartsanak velünk!
Ferenc pápa írásairól és gondolatairól beszélgetünk a mai adásban. Elsőként arról kérdeznélek, hogy hogyan tudtad te az ő gondolatait, az írásait szerzetesként a fiatalok közé vinni? Milyen gondolatok hatottak rád a legjobban tőle?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Elsősorban talán Ferenc pápának a személyén keresztül az a tanítás, ami elkísért a hétköznapokban, nagyon sokszor talán úgy is, hogy nem direktbe egy-egy gondolat vagy egy idézet, ami kísért, hanem amit így sugárzott a személyen keresztül, és az az Istennek az irgalmas arca. Az a szeretet, ami tud közelhajolni, ami kapcsolatba lép, ami nem ítél meg, ami nyitott szívvel fogadja a másik embert. És ez megjelenik Ferenc pápának is az egyszerűségében, ahogyan öltözködött, ahogyan jelen volt a nép között, a hívek között, ahogyan le tudott jönni ott a Vatikánnál a tömegbe, és közben pedig olyan egyszerű szavakat is közvetített számunkra, mint ez a hármas, amit szoktam fiataloknak is mondani, a kérem, köszönöm és a bocsánat, amit ki is emel az Amoris Laetitia írásában, dokumentumában, és ugyanakkor nagyon be is fogadható a legkisebb generáció, a legfiatalabb generáció számára is. Úgyhogy azt hiszem, hogy sokkal inkább egy szemlélet, egy lelkület az, ami elkísért így szerzetesként is, meg a hétköznapokban nevelőként is.
Volt-e lehetőséged vele személyesen találkozni? Volt-e ilyen lehetőség, amikor akár a fiatalokkal, akár a nővértársakkal, akár a hazai látogatásán, akár ugye mivel olasz központú rend vagytok, akár ott Olaszországban?
Olyan jellegű személyessége, hogy kezet foghattam volna vele, sajnos az így nem adatott meg, viszont többször volt lehetőségem vele úgy találkozni, hogy egy ifjúsági találkozón, vagy hogy pár méterre tőlem, akár amikor Csíksomlyón járt zarándoklaton, akkor is találkozhattam vele, illetve a krakói ifjúsági találkozón, még a belépésem előtt pár évvel. Az is nagyon megérintő volt így találkozni vele még fiatalként. Aztán később, hogy nekünk szalézi nővéreknek a szerzetesi útunk egy körülbelül 3 éve az Olaszországban zajlik, főleg a noviciátus alatt Rómában, ott többször volt lehetőségünk kimenni a Szent Péter térre, illetve az ottani szentmisébe becsatlakozni, és így akkor tudtam vele úgymond személyesebben is találkozni. Számomra az különleges ajándék, hogy az első szerzetesi fogadalmunkhoz küldött ki személyes pápai áldást, amit így írásos dokumentumban hagyott számunkra, és amúgy is az ő személye nekünk szalésziaknak különösen fontos, hiszen Don Bosco is mindig arra hív és invitál bennünket, hogy szeressük a pápát, hogy imádkozzunk érte, ez része a mi napi imádságainknak, úgyhogy így Ferenc pápának a személye is rendszeresen elkísért bennünket, és az imádságainkban el is fog.
Nagyon sokszor felemelte a szavát, akár az elnyomottak a fiatalok mellett, a menekültek mellett, hogy figyeljünk rájuk, hogy a peremvidékre is fordítsuk a tekintetünket. Ezek a témák sokszor megjelentek az írásaiban is. Hogyha most ezekre fókuszálunk és ezekre térünk át, akkor milyen gondolatokat adnál át a hallgatóknak az írásai kapcsán, azon beszédei kapcsán is, amiket lejegyzett, vagy akár már említetted az egyik enciklikáját is. Beszéljünk erről egy kicsit részletesebben.
Elindulnék így talán így az általánosabb fogalmaktól, ami így átsugárzik Ferenc pápának a munkásságán, és ez az első egyik, ami engem nagyon megragad, ez a nyitott szívű anyaszentegyház. Az, hogy mindig mindenki számára elérhetővé lenni, mint egyház, mindenkit befogadni, ez nyilván a munkásságában mind a szegényeket, a bevándorlókat, a peremvidékre szorultakat ugyanúgy érintette. Előkerül ugye a Minnyájan testvérek Fratelli Tutti enciklikájában is, előkerül abban is, hogy a Laudato Si nevű enciklikájában is, ami nyilván a természetünknek, a környezetnek a védelmezése, hogy ebben együtt jelen lenni, együtt építeni és építkezni, nem csak kapcsolatokat, hanem a környezetünket is. Sokszor előkerül gondolatai közepette ez, hogy az embernek milyen viszonya van a másik ember felé, ugye testvérként fordulni, befogadni, irgalmas szeretettel odafordulni, milyen a kapcsolat az Istennel, és milyen a kapcsolatunk a környezetünkkel. Így ez a szinodális gondolat, a szinodalitás, az együtt járni, együtt előre haladni, zarándoknak lenni, ez elkísérte Ferenc pápának a tanítását is, illetve azt az üzenetet, amit hagyni akart számunkra. A fiatalok számára azt hiszem külön kiemelendő apostoli levél, a Krisztus vivit, Krisztus él, amely üzenet szintén egy olyan szempont, ami minnyájunkat elkísér. Ferenc pápa élő Isten kapcsolatot hirdetett, és akart hátrahagyni minnyájunk számára, amit meg is mutatott a személyes életével, tehát megközelíthető pápa, azt hiszem Ferenc pápa, ő olyan, akihez közel lehetett menni akár az utcán, és kicsit így talán az általánosan társadalomtól általánosan elvált protokollokon is túllépett, hogy akár az, hogy beül a saját kis egyszerű autójába, vagy például az csupán, hogy lemond a nyári rezidenciáról, és nem él ezzel a lehetőséggel, vagy hogy egy egészen egyszerű szobában húzza meg magát, és ott lakik, tehát elérhető így a társadalom minden rétege számára. És az irgalmasság, ami aztán utána beletorkollik a 2025-ös évnek a jubileumába. Tehát Istennek ez a szeretete, ez a megváltó, közelhajuló szeretete az, ami olyan örök remény, amiben tudunk kapaszkodni, és amelyben együtt tudunk zarándokként előre haladni.
És amit itt Magyarországon a fiatalok szívébe is próbált belevésni, és azt hiszem háromszor vagy négyszer is kimondta, hogy Isten mindig megbocsájt, hogy erre felhívja az emberek figyelmét, hogy egy olyan egyházat szeretett volna az emberekhez közelebb vinni, ami egy ilyen irgalmas és szerető egyház, ahogy mondod is, és ezt ti szerzetesek is minden nap próbáljátok az életetekkel is bemutatni, illetve a gondolataitokkal is, hogy próbálják az emberek azt megérteni, hogy nem egy büntető Isten van fölöttünk, hanem egy szerető Isten van mellettünk. Milyen gondolatai voltak még, amik téged megragadtak, és amelyeket viszel a szívedben tovább?
Visszatérném még egy kicsit az irgalmasság témájára, mert számomra nagyon megérintő az is, hogy Ferenc pápának a jelmondata, ez a megkönnyörült és kiválasztott, a miserando atque eligendo, amely, ahogy egy kicsikét így jobban elmélyítettem az ismereteimet róla, ez számára ugye a Lévi meghívásáról szóló evangéliumból, egy prédikációból vett gondolat, ami aztán utána őt elkísérte, és döbbenetes látni az, hogy ez az irgalmas Krisztus arc hogyan kísérte őt a pápasága alatt. Tehát ez az a Krisztus arc, ami azt mondja, hogy nem maradhatunk ott a kényelmünkben, mint keresztények, és mennyiszer felhívta erre a figyelmet, hanem ki kell mennünk az egyházunknak a biztonságos falain kívülre is, hogy elvigyük az evangéliumot. De nem véletlen, hogy akár az Evangelii Gaudiumban, ahogyan hirdeti, hogy örömhírt vigyünk, hogy az Isten kapcsolatot vigyük és hirdessük, viszont ehhez kell az, hogy az evangelizáló ember így fogalmaz, hogy bárányszogú legyen, tehát hogy ott legyen az egyház közelében, ott legyen a pásztor közelében, és így ebből az Isten kapcsolat közelségből tudjunk odafordulni másokhoz. Hiszen bár kockázatos, hogy ugye engedjük, hogy bemocskoljuk a kezünket úgy, hogy olyan helyekre megyünk, amiket nem ismerünk, de hogy erre hív nagyon megérintő számomra az, hogy ő inkább akar egy olyan egyházat, ami kicsit meg is sebződik akár, de hogy oda tud menni, hogy vigye a hírt, mint az, hogy önmagába bezárkózó és megbetegedő egyházkép legyen, hogy nyitni az emberek felé, és itt ugyanakkor nagyon erős neki a mély szűzanya szeretete, hogy minden egyes utazás előtt, minden fontos lépés előtt a szűzanyának ajánlotta a küldetését, a missziós útjait, és oda is tért vissza hálát adni. Tehát ez a nyitott szívű anyaszent egyház ebben otthon a szűzanyának a tárt karja felénk is, minnyájunk felé, és ebből már igazából szinte automatikusan érkezik a békéről, tehát folyamatos tanúságtétele is, mondjuk így harca és küzdelme, hogy béke legyen, megdöbbentő és nagyon megérintő olvasni a végrendeletében azt, hogy a szenvedését az elmúlt években azt a világ békéért ajánlotta föl, hogy tudott együtt érezni, és akart együtt érezni, és jelen lenni a háborútól meggyötört országokban, akár Ukrajnáért, akár Oroszországért, és még lehetne sorolni a további nehéz politikai helyzeteket. Én hiszem azt, hogy a Mennyországból még mindig folyamatosan imádkozik azért, hogy béke legyen, és azért is, hogy az egyházunk tudjon Krisztus irgalmas szeretetében előre haladni.
És milyen szép, hogy ez egy párhuzam is a szaléziakkal kapcsolatban, hiszen Don Bosco is arra hívta fel a figyelmet a fiatalok közt is, és a mai napig ez az üzenete, hogy merjünk a szűzanyához odafordulni, és az ő palástja alatt van az egész rend, mindannyian. Ferenc pápa is hasonlóképpen gondolkodott, mint Don Bosco, hogy oda kell lépni, és néha, ahogy említed is, lehet, hogy bepiszkolódik a kezünk, mert Don Bosco is bement a börtönbe, a betegek közé, azok közé, akik felől mások elfordítanák a tekintetüket. Nagyon szép párhuzam ez, így a szalézi rendel kapcsolatban is.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, amelyben az április 21-én elhunyt katolikus egyházfőre Ferenc pápára emlékezünk, írásait, gondolatait, enciklikáit felidézve Megyesi Zsófia szalézi szerzetes nővérrel.
Csíksomjót már említetted a beszélgetésünk elején, de kiemelendő, hogy ő a magyarsághoz gyakorlatilag nem is kétszer, hanem háromszor ellátogatott, hiszen már Csíksomjóra látogatott még a két hazai látogatása találkozások előtt.
Igen, meghatározó volt ez a 2019-es csíksomjói látogatás, és azt követően ugye az 52. eukarisztikus kongresszus is 2021-ben, ami egy hatalmas ünnep volt, és sokan, nagyon sokat készültek mindenre. Számomra különleges volt, mert én akkor noviciátusban voltam még, És a pápa Rómából ment el Magyarországra, és egy egészen új nézőpontból tudtam így a Magyarországi Eukarisztikus Kongresszusra akkor rátekinteni, onnan Rómából videó közvetítésen keresztül, hogy most Magyarországon éppen mi zajlik. De mikor hazajöttem Magyarországra már fiatal nővérként, akkor láttam még ennek a nyomait, hogy itt mennyi készület volt, akár az imádságok szintjén is. Aztán ugye 2023-ban, amikor áprilisban érkezett Magyarországra látogatni, ez számomra nagyon-nagyon intenzíven bennem él, hiszen szerzetesként részt is vettünk így a szerzeteseknek szóló beszédén, el tudtunk látogatni személyesen akkor ott a Szent István Bazilikához, és nagyon megragad mindmáig, ha arra gondolok, hogy kiemeli, hogy Szikla Szilárd hite van Magyarországnak, mint a gránit. És azt hiszem, hogy ő erre a hitünkre akar, és akart is építeni. Nyilván ő is látja mindannyiunknak az emberi törékenységét is, de mégsem véletlen, hogy az előttünk lévő generációk, akik végig küzdötték a kommunizmusnak a harcait, azok, akik megőrizték a hitüket, milyen gyökereket és alapokat tudtak letenni. Látom, hogy egyházunk úton van, magyar egyházunk bontakozik, hogy vannak olyan sebek, amiket föl kell dolgozni, ami a kommunizmusnak a nehézségeit hordozza még magán, de kivirágzás felé halad. És az, hogy át lett mentve a hitünk abban az időszak alatt, hála azoknak a papjainknak, azoknak a családoknak, akik minden megmérettetés, bántalmazás ellenére is kitartottak hűségesen, az egy olyan termőföld, azt hiszem, amiből tudunk mi is virágozni, és az már a mi feladatunk, és kedves fiatalok, kedves hallgatók, akik hallgattok minket, hogy ez a közös feladatunk, hogy hogyan építjük tovább az egyházunkat. És Ferenc pápa azt hiszem ebben végtelenül hiteles. Ő nem azt kérte tőlünk, hogy úgymond idézőlesen fölülről szól, hogy mit tegyünk, hanem közénk jön, hogy együtt haladjunk. Ugye megint a szinodalitás, az együtt haladás. És azt hiszem, hogy így is tudjuk a hitünket tovább építeni, szembenézni a nehézségekkel, kihívásokkal, hogy közösen együtt lépve, így a reménybe kapaszkodva, aki Krisztus különösen most ebben az ajándékében, ami a jubileum és szintén az Isten irgalmas, megbocsátó szeretetét közvetíti mindannyiunk számára, ebben kéz a kézben összefogva haladni előre, mert akkor tudunk, hiszem, egyházként is épülni, hogyha szembe tudunk nézni azokkal az igazságokkal és kihívásokkal, amik vannak, amint gyógyítani kell, amit építeni kell, ugyanakkor nem kritizáljuk kívülről, hanem belül összefogunk, hogy együtt tudjunk építeni a törékenységeinket is beleszámítva.
Volt egy nehéz időszak, ami a pápasága alatt jelen volt az egész világ életében, mégpedig a COVID világjárvány, és az akkori gondolatai helytállása is nagy példa számunkra. Ez hogyan él a te emlékeidben?
Egy bárkában evezünk, ez az a mondat, ami akkor is elkísért. Én ezt az időszakot még novitiátus előtt éltem meg Olaszországban, és nagyon meghatározó volt az, hogy egy szobába bezárva mindannyian ez alatt a borzasztó járvány alatt tudtunk online csatlakozni ahhoz, hogy Ferenc pápának a szentmisét hallgassuk a Santa Marta templomból, vagy kápolnából, illetve ott 2020. március 27-én, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor az üres Szent Péter téren volt jelen, és bátorította igazából mindenkit bátorított, hogy higgyünk, olyanok vagyunk, mint a tanítványok a bárkán, amit tombol a vihar, viszont van remény, mert ott van velünk Krisztus. És látni azt a tragédiát, amit a járvány okozott, akár az elhalálozások száma, a kihívás, amit ez az egész nyújtott, mindezt én úgy éreztem, hogy Ferenc pápa velünk együtt cipeli, ugyanúgy része volt a kihívásoknak és a szenvedéseknek, mint mi, és ebben próbált folyamatosan reményt nyújtani számunkra. Azt hiszem, ezeknek az eseményeknek köszönhető az, hogy közelinek érezhetem Ferenc pápát. A gondolatai akkor tényleg lélekemelőek és mentőek voltak, mert volt valamiben tudtunk hitben is kapaszkodni. És számomra külön szép élmény volt még ott az azt követő években, amikor először lehetett már menni a Szent Péter térre, amikor ott lehetett megünnepelni a virágvasárnapot, ott Rómában, ugye noviciátus alatt, vagy azt követően a szervezett keresztút, amit a családok vezettek és tartottak, olyan helyzeteket megosztva, amelyek valódi keresztek és valódi fájdalmak. És Ferenc pápával ezt megélni úgy közösen, azt hiszem, hogy egy ilyen felejthetetlen élményként él bennem. Igen, azt hiszem, méltón mondhatjuk azt, hogy itt is folyamatosan Istennek az irgalmát közvetítette, az Istent, aki közel van aki közelhajol, aki nem ítél meg, aki irgalmas szamaritánusként ölel magához. És hát azért nem véletlen, hogy ott a Covid idején Isten irgalmába ajánlott az egész emberiséget és Rómát. Az a bőséges áldás és kegyelem, amit kaptunk tőle az Urbi et Orbi áldásokon keresztül, ami olyan búcsúnyerési lehetőség, ami a már meggyónt bűnöknek is az összes következményét eltörli, hogyha ne adj Isten valaki éppen most távozna már a földi világból, akkor is mehessen egyenesen a mennyországba. Én azt hiszem, hogy ennél őszintében közvetíteni azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus irgalmas szeretettel hajol oda minden emberhez, és ezt nagyon sokszor kiemelte, hogy mindenki, mindenki, tutti, tutti, tutti. Mindenki felé nyitott az Isten szeretete, csak rajtunk múlik, hogy akarjuk-e befogadni, és ezáltal akarunk-e üdvözülni.
Nagyon szép, ahogyan te is említed az Urbi et Orbi áldást, és az, hogy még az idei húsvét vasárnap is jelen tudott lenni az ő népe, az ő nyája között, és amiket ő mondott a gondolataiban, hogy legyen a pásztornak ilyen nyájszaga, és ott legyen köztük, ezt ő az utolsó pillanatig meg tudta tenni, és még ott tudott lenni most húsvét vasárnap is az emberek között, és az elhunyta után is itt van velünk a gondolataival, az írásaival, az enciklikáival, és ahogyan itt idézted akár te is azokat a főbb gondolatait, hogy ő hogyan vélekedett az egyházról, hogy mit szeretett volna átadni nekünk. Azt gondolom, hogy ezt tovább viszitek ti szerzetesek is a szívetekben, és mi hívők is. Van-e esetleg olyan gondolata, amivel zárásként elköszönnél a hallgatóktól, amit az ő szívükbe is úgy belevésnél?
Két gondolatot szeretnék kiemelni. Az egyik az a gondolata, amit így a szerzetes nővéreknek ajánlott, amikor azt mondta, hogy a szívetekben, lelketekben legyetek anyák, ne legyetek vénasszonyok. Tehát, hogy a szívünkben mind olyan emberek és szerzetes nővérek legyünk, akik tudnak befogadni, akik úgy tudnak odafordulni másokhoz, hogy az a másik ember otthon találjon a szívünkben. Ez a gondolata, ez számomra különlegesen is fontos, így nevelőként, szalézi nővérként, nevelőként, és el is kíséri a lelkiségünket, hiszen én is hiszem, hogy alapvetően az Isten anyai és apai hivatással hívja a nőt, a férfit, viszont a családban ez vér szerint, a szerzetes és papi hivatásban pedig lélek szerint, hogy életet adjunk tovább, akár vér szerint, hogy a szerzetes meg a lélek szerint Krisztus életét továbbadni anyai szívvel. És ez Ferenc pápa nagyon bátran és nyíltan mondta is nekünk. A másik pedig ez a mondat, ami így szól, hogy Isten szeretete nem egy általános érzés, van neve és arca Jézus Krisztus. És azt hiszem, hogy ez egy olyan radikális mondat, ami a mi keresztény hitünket leginkább meghatározza. Annyi gondolattal, szemponttal lehet találkozni a mai világban, a hitvilágok, hitrendszerek közepette, akár az, hogy a szeretet csupán egy érzés, vagy bármilyen jellegű erő, de közben keresztény hitünkben megélhetjük, hogy a szeretet az nem csak egy érzés, hanem egy személy. Egy személy, aki szeret, szeretni akar, és a szeretetet akarja befogadni tőlünk is, és ez Jézus Krisztus. A szeretet egy személy, a János apostol is mondja a levelében, hogy szeretet az Isten. És ez azt hiszem Ferenc pápának az egész életét áthatotta, az Isten kapcsolat. A fiatalokhoz is így szól a Krisztus Vividben, hogy az Isten szeret téged. Újra mondom neked, az Isten szeret téged, bárhogy vagy, bármit érzel, bármit hordozol magadban, az Isten szeret. Azt hiszem, hogy a hitünk akkor tud megújulni katolikus keresztény egyházunkba, és hogyha megértjük ennek az Isten kapcsolatnak a mélységét, itt nem csak jelképekről, szimbólumokról, vagy vallásgyakorlatról van szó, hanem egy olyan személyes élő kapcsolatról, ami egyenesen egy barátság, amit az Isten folyamatosan nyújt az embernek, mindenkinek, bárhol, bármit is éljen meg, és újra kopogtat, és újra szól, és ahogy említettem már korábban is, csak arra vár, hogy mi is válaszoljunk. De az, hogy várni fog ránk, és keresni fog minket, az is bizonyos, és az az öröm, amivel be tudja tölteni szívünknek a legmélyebb űrjeit, sebeit, az hiszem, azt semmi más nem tudja pótolni. Úgyhogy hálás szívvel gondolok arra, hogy Ferenc pápa nekünk Jézussal ezt a személyes kapcsolatot közvetítette egész élete folyamán.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az április 21-én elhunyt katolikus egyházfőre, Ferenc pápára emlékeztünk, írásait, gondolatait, enciklikáit felidézve. Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai Egerben szolgáló szerzetesével, a szerkesztő Domán Vivien beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Békés Pál a Kétbalkezes Varázsló című mesének 26. befejező részét, melyet Kálói Molnár Péter olvas fel.
Éliás Tóbiás, te hőslovag, te legkisebb fiú, mondd csak, jegyezte meg közbevetőleg, pusztán a pontosság kedvéért, tényleg legkisebb fiú vagy? Én vagyok a legkisebb, mert én vagyok az egyetlen, felelt a hős talpra esetten. Akkor minden stimmel, helyeselt első badar, majd dörgedelmesen folytatta. Egy szóval, te legkisebb fiú, mi, első badar, megköszönjük, hogy fellelted lányunkat, a világ szép Lanolint, és hűek leszünk ígéretünkhöz. Itt elkomorodott kissé, és kedvetlenül folytatta. Mit tegyünk? Sajnos az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Tehát... tiéd a lányunk keze, meg a fele királyságunk. Fitzhuber dongó keble dagadozott a büszkeségtől. Éliás Tóbiás azonban zavartan pislogott. Egy kis baj van, felséges királyom. Baj? Kérdezte a király reménykedve, mivel igen rosszul esett volna, ha meg kell válnia, épp hogy csak visszanyert leányától. Én most nem vehetek feleségül senkit, még csak elsős vagyok. Na mondd, húzta fel a szemét álságosan első badar. Akkor bizony korai lenne. Egyébként a szépséges Lanolin is éppen csak elsős, de a fogság alatt nem tudta elkezdeni az iskolát, szeptemberben pótol. Hová fog járni? Holnap beíratjuk a Nimbus Endre Bertalan utcai általánosba. Na hát, tettetett csodálkozást Éliás Tóbiás, éppen oda, ahová én is járok. Ez ám a jó hír, örült a király, csak hogy örüljön valaminek. Felséges királyom, volna egy kérésem. Kér bármit, amit teljesíteni tudunk.
Azelőtt a királyok nem így fogalmazták az ilyenkor esedékes választ, gondolta dongó, hanem valahogy úgy, nem tudsz olyat kérni, amit ne teljesítenénk. Mivel sem a király kisasszony kezére nem tartok igényt, sem pedig, mint már mondtam, a fele királyságodra, mert ugye másfél szoba esetén az csak háromnegyed szoba volna, nekem pedig van egy egész sajátom. A király megkönnyebbülten fellélegzett, bár ezt igyekezett leplezni. Egy szóval csak azt kérem, hogy reggelenként elkísérhessem a világ szép Lanolint a Nimbus Endre Bertalan utcai általánosba.
Teljesítve!
Rikkantotta a király, s a nagy örömtől homlokába csúszott a korona.
Úgy legyen!
És megölelte Éliás Tóbiást, Fitzhuber dongót, aztán udvartartása minden tagját, majd némi habozás után Irma nénit, aki erre nyomban eltette a kötőtűit, és kacéran kacarászott. Végül mindenki megölelt mindenkit, egy szóval volt nagy ölelkezés.
Most pedig hetet-hét országra szóló vigasságot csapunk, kiáltotta első badar. Terítsetek, ehet nékünk van.
Csend támadt, és halkan megszólalt az étekfogó.
Felség, engedelmével megnéztem a hűtőszekrényét,
és
az egész lakásban csak egy darab aszott paranyica sajt van, meg egy pohár joghurt, de az is lejárt még tegnap.
Jaj,
veszékelt a nagy kulcsmásoló.
Már úgy beleéltem magam egy lakomába, én is,
koppantott letörten a hopmester. A többiek csak bólogattak. Egyet se búsuljatok, lépett elő ekkor Fitzhuber Dongó. Varázsolok én nektek olyan lakomát, hogy még... Hol egy asztal? A király a konyha felé mutatott.
Ott az asztalunk.
Dongó kiment a konyhába, amely oly aprócska volt, hogy egyedül is alig fért be. A többiek mögé sereglettek. A varázsló pálcájával a tenyérnyi asztalra csapott. Terülj, terülj, asztalkám! És nem történt semmi. Terülj, terülj, asztalkám! Semmi. Ha ennyien néznek, nem tudok, idegeskedett. Az udvartartás hátrébb húzódott, csak Éliás Tóbiás nem mozdult, gúnyosan pislogott. Dongó újra neki veselkedett. Göcsei, Gyulai, Párizsi, Zalai, Liptói, Csabai, aludt és tartós tej, hely! Semmi. Dongó megdörgölte a halántékát, és közönségéhez fordulva panaszosan megjegyezte. Ma valahogy olyan indisponált vagyok. Oda nézzetek! Kiáltott Jim Fizz, és csodák csodája, az asztalka ételtől italtól roskadozott. Fitzhuber Dongónak leesett az álla, de gyorsan magához tért, és fölényesen megjegyezte. Na tessék, mit mondtam? Jó étvágyat!
Pillanat, pillanat, szökkent elő az étekfogó. Előbb meg kell vizsgálnom, hogy minden rendben van-e.
És két pofára vizsgálni kezdte az ízesnél ízesebb falatokat. Dongó elégedetten félrevonult, de valahogy kényelmetlenül érezte magát. Körülnézett, és szeme találkozott Irma néni pillantásával. Irma néni volt?
Besegítettem egy kicsit,
felelte a nyugdíjas mesterboszorkány kitérően.
Na de én magamtól is, nyögte Dongó. Nem tűrhettem, hogy egy szakmabeli szégyenben maradjon.
Irma néni szinte mentegetőzött.
Ezt a terülj-terülj asztalkámat még egy kicsit gyakorolnod kell, fiam.
Dongó lehajtotta a fejét.
Kettőnk közt marad édes egy fiam,
vigasztalta a világ leghírhettebb boszorkánya.
Minden rendben,
jelentette az étekfogó.
De még mennyire rendben,
erősítette meg, és kóstolgatta a liptóival vastagon megkent Gyulait. Több se kellett a társaságnak, valamennyien nekiláttak, azaz nekiláttak volna, ha elférnek a konyhában. Az első roham türelmetlen tolakodásba fúlt, míg végül a király hatalmi szóval helyreállította a rendet.
Először a nők és a gyerekek, kiáltotta. Aztán mi? Első badar? Aztán a többiek. Első csoport? Lanolin? Irma néni? Éliás Tóbiás? Második csoport? Első badar? Harmadik csoport? A dzsinnek? Csapcsöp? Fitzhuber Dongó? Negyedik csoport? Bölcs? Bolond? Hopmester? Kulcsmásoló? Maradék? Étekfogó?
De hát... Ez mégsem méltányos,
háborgott az étekfogó, hogy éppen én maradjak utoljára, aki a köz javára.
Ez így nem az igazi, sóhajtotta a bölcs. Valaha mindnyájan egy asztalnál lettünk, és mindnyájan elfértünk.
Valaha, valaha,
legyintett keserűen első badar. Valaha, igen. De mit tehetünk? Ekkora a birodalmunk, és a konyhánk 5 négyzetméter, a hűtőszekrényünk is alig fér be, nemhogy az udvartartásunk.
Mindnyájan sóhajtoztak, és búsan lógatták a fejüket.
Itt bált, mulatságot, vigasságot sem lehet rendezni,
mondta a hopmester.
Sem fogadást, sem szellemi tornát, tette hozzá a bölcs.
Sem lovagi tornát, énekmondó verseny, színi előadást, sorolta a bolond.
Sem lakomát, sem lakodalmat, ha arra kerül a sor,
tódított az étekfogó.
Sem, semmit, legyintett első badar.
Komoran hallgattak, és már-már az evéstől is elment a kedvük, amikor megszólalt Irma néni.
Na, majd én beszélek a házmesterrel.
A házmesterrel?
Érdeklődött Csapcsöp. Ő is búsan lógatta a fejét, csak nem látszott.
Az alaksori önkormányzati helyiségről...
Az mi?
Tágos terem az alaksorban. Ott zajlanak a mindenféle események.
A házmesternek van hozzá kulcsa? Én pedig jobban vagyok a házmesterrel, mert órabérben söprök neki.
De jó lenne nekünk egy ilyen alaksori önkormányzati helyiség,
vágyakozott első badar őfelsége.
Ott aztán lehetne bált rendezni, mulatságot, vigasságot,
fogadást, szellemi tornát, lovagi tornát, énekmondó versenyt, színi előadást, lokomát, lakodalmat, minden,
de jó lenne.
Egyet se búsú, édes fiam,
veregette meg ő felsége arcát Irma néni a ráncos kezével.
Majd én elintézem. Kedden például, ha jól tudom, a nyugdíjasok klubja és a modellező kör között a terem szabad. Megszerzem, ha törik, ha szakad.
Irma néni tűzben égett.
A farka szavamra, kedden fél hat és hét között mihen az alaksori önkormányzati helység, akár mérget is vehettek rá.
Lett erre üdvrivalgás, örvendezés. Az udvar táncra perdült, dobogott a dzsinnek diadaltánca, kopogott a hopmester botja, csacsacsázott csapcsöpp, átkozta és ölelgette egymást a bölcs meg a bolond, még a vén kulcsmásoló is toppantott egyet-egyet a reszketeg lábával, Lanolin és Iliás Tóbiás pedig körbeugrálta az egész birodalmat. Az örömködés közepette egyszerre csak az ablakra pillantott Éliás Tóbiás. Hajnalodott. A kisfiú a varázslóhoz szaladt.
Mindjárt reggel van, mondta. Mennünk kell.
Fitzhuber dongó bólintott. Első badarhoz léptek, és búcsúzkodni kezdtek. Vége hossza nem volt a köszönetmondásnak, az ígéreteknek, a tervezgetésnek. Hogy s mint lesz ezután, mi mindent csinálnak a legközelebbi találkozáskor? Éliás Tóbiás kézen fogta a királylányt.
Szeptemberben találkozunk, világszép Lanolin. Találkozunk szeptemberben, hős Éliás Tóbiás,
felelte a királylány.
Ha-ha-ha-ha-ha,
dördült első badar.
Ha-ha-ha-ha-ha.
Az egész udvar az ajtóban tolongott, és amikor a két vándor hazafelé vette útját, visszhangzott a folyosó a búcsú szavaktól.
Ma Békés Pál a Kétbalkezes Varázsló című mesének 26. befejező részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Mennyországról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Szent Domonkos egyenesen azt mondta, hogy vagy Istenről beszélek, vagy Istenhez beszélek. És ugye mind a kettő az imádság. Amikor Istenről beszél valaki, akkor is tulajdonképpen imádkozik, mert az embereket akarja közelebb vezetni Jézushoz. Az embereket akarja megszerettetni Jézussal. 36. Zsoltár 10. versében olvashatjuk: Istenünk, a te fényességedben szemléljük a fényt. És a dogma így hangzik: Isten látása és boldogító élvezésére csak úgy lesz képes az ember, ha megkapja a dicsőség fényét. Erre külön kegyelmi ajándékkal tesz képessé minket az Isten. Isten maga emeli fel képességeinket, hogy közvetlenül felfogjuk és megismerjük őt a maga transzcendens valóságában. Minél nagyobb a fény, annál többet lát az ember. És itt még egyszer mondom, ne csak a szemlátására gondoljunk, hanem sokkal inkább a szívlátására. Már a természetes ész fényénél is sokat láthat az ember, ez a lumen rationis. A hit fényében még többet lát az ember, ez a lumen fidei, és a legtöbbet látunk Istenből, a dicsőség fénye által, Lumen Gloriae által, ami Isten külön ajándéka. De hát tudjuk, a hitfénye is. Ha eljutunk a mennyországba, amit nagyon remélünk, és oda igyekszünk, és mindent megteszünk azért, ami részünkről megtehető, és Isten kegyelmét kérjük, hogy valóban eljussunk oda, abba az örök nyugalomba, ami nem tétlenséget vagy passzivitást jelent, hanem célba érést, célba jutást, befejezettséget. Dinamikusan bekapcsolódunk a Szent Háromságos Egyisten életébe, Jézus Krisztus által, a Szent Lélekben. Katekizmus szerint a mennyei dicsőségben a szentek örvendezve teljesítik Isten akaratát a többi ember és az egész teremtés felé. Ők már Krisztussal uralkodnak, vele fognak uralkodni örökkön örökké. Vessük össze a Jelenések könyvének 22. fejezet 5. versével. A mennyországhoz a földön a templom hasonlít legjobban. Katolikus templomban ott van a szentségi Jézus, és amikor templomba megyünk, akkor hozzá megyünk, vele akarunk együtt lenni, vele akarunk egyre tökéletesebben egyesülni, és ez a legtökéletesebb egyesülés az Istennel, Krisztus által az Eukarisztiában történik meg, amikor magunkhoz vesszük az Eukarisztiát. Egyenesen Isten, a Szent Háromságos Isten jön a szívünkbe, és akar egyesülni velünk. A mennyországban szeretünk és dicsérünk. Ott már nem tudunk nem szeretni. Itt a földön még tudunk nem szeretni. Ott már nem tudunk nem dicsérni. Itt a földön bizony sokszor nagyon keveset dicsérünk. Minket is keveset dicsérnek. Azt mondják, az ember 5 éves koráig szinte bezsebeli az összes dicséretet, vagy a dicséretek nagy részét. És 5 éves kora fölött már ebben nagy hiány szenved. Ha a mennyországban csak szeretünk és dicsérünk, akkor kezdjük el itt a földön. Egyre inkább szeretni egymást, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha szeretet szenvedéssel jár, és a szeretet, az igaz szeretet mindig szenvedéssel jár, ugyanakkor örömmel is. Szeressük egymást, mert erre lettünk teremtve. Ez a fő hivatásunk. Ha szeretünk, mindent megteszünk. Ha nem szeretünk, semmit nem tettünk. Üresen múlnak a perceink, napjaink, éveink. Amiből hiányzik a szeretet, abból hiányzik az Isten. Mert, mint ahogy János mondja, Isten a szeretet. Ne hiányozzon semmilyen tevékenységünkből a szeretet, a legapróbbból sem. És az emberi találkozásainkban, kapcsolatainkban mindig a szeretet legyen az Úr. És még ha ellenszenvet érzünk is a másik irányában, mert az gyakran előfordulhat, akkor is tudatos döntéssel határozzuk el, hogy én szeretni akarom akkor is, mert Jézus szereti, és én Jézust akarom követni ebben is. És dicsérjünk, ne hízelegjünk. Különbség a kettő között talán annyi, hogy a hízelgésben ott van valami önös szándék is. Amikor valamit el akarunk érni, és ezért hízelgünk, úgy dicsérjük a másikat. És tulajdonképpen ez a hízelgés, ez a mi önzőségünkből fakad. Mert mi akarunk valamit elérni a másikkal szemben, vagy a másik által. De amikor őszintén dicsérünk, az hasznos a dicsérőnek és annak is, akit megdicsérnek. Szükségünk van a dicséretre. Számoljuk csak össze, hogy a mai napon hány dicséretet kaptunk, vagy hány dicséretet adtunk. És bizony elég siralmas lesz a statisztika. Se dicséretet nem nagyon kaptunk, és nem is nagyon adtunk. Ezeket tudatosan lehet gyakorolni, és tudatosan törekedni rá. Hazamegyek, és megdicsérem a férjemet. Eddig csak szapultam, esetleg mindig a hiányosságait láttam, hibáit láttam. Egy életen keresztül próbáltam szidással, kritikával megváltoztatni, és rájöttem, hogy nem sikerült. Egy élet is kevés volt. De megpróbáltam-e dicsérettel, szeretettel. Meglátom-e benne a jót, mert minden emberben van jó is, és ott van sajnos a rossz indulat is. Eszembe jut Böjte Csabának a története, remélem jól mondom el, én is így hallottam, fölvett valakit az úton, stoppolt, zuhogott az eső, beszállt hozzá egy hölgy, és amint beszállt, rögtön elkezdte szidni a férjét, hogy ilyen meg olyan a férjem, és Csaba atya állítólag megállt, és mondta, hogy szálljon ki, én nem akarom tovább hallgatni, hogy maga csak szidja a férjét folyamatosan. És akkor a hölgy mondta, hogy de hát, atya, hogy tehet ilyet, hogy kitesz az esőbe engem? Na jó, visszaszállhat, de azzal a feltétellel, hogy mostantól dicséri a férjét, és a jó tulajdonságait sorolja. És hát a hölgy kénytelen kelletlen ezt kellett tenni, és dicsérni a férjét. És amikor odaértek, odafordult az atyához, és azt mondta, hogy atya, nem is olyan rossz ember az én férjem. És kiszállt a kocsiból. Hát, ha nem így volt teljesen a történet, akkor elnézést kérek, de a tanulság az egyértelmű belőle, hogy hajlamosak vagyunk csak a rosszat meglátni a másik emberben, más ember szemében a szálkát, sajátunkban a gerendát nem látjuk. Megvan ez a sötét látásmódra való hajlamunk a ősbűn óta, természetünk sérültsége miatt. Hajlamunk van arra, hogy sötét szemüveget vegyünk magunkra is, és még az is egyre inkább sötétedjen, és nem látjuk meg a jót a másikban. Meglátjuk, hogyha törekszünk arra, hogy a jót meglássuk, megkeressük benne, akkor a mi életünk is sokkal szebb lesz, és ez a szemüveg kezd világosodni, és egyre tisztábban látni. És nem csak az emberekkel van így, hanem a világgal is. Be tud sötétedni a szívünk, lelkünk, szemünk, és csak a rosszat látjuk a világban, mert a sátán, a gonosz ezt akarja láttatni velünk. De a tisztának minden tiszta, a jónak minden jó, és mindenben meglátja Isten akaratát, még ha az látszól a kívülről rossz is. Nézzünk egyre inkább Krisztus szemével, és virágba borul az életünk, és a sötétség, a homály, mint egy köd, amit ha jön a szél, elfúj, és egyre tisztábban látjuk a világot, és az Istent is. Ugyanúgy be tud sötétedni a szívünk Isten irányában is. Tudjuk őt is sötéten látni. Elhagyott minket, nem segít már, távol van tőlünk, magunkra hagyott. És hát ez elmehet egészen a hitetlenségig, a hitehagyásig. És akkor elkezd az ember máshol keresni örömöt, boldogságot, más vallásokban, akár az ezotériában, okkultizmusban. Ne engedjünk a sötét látásmódnak. Mondjunk ellene. Ahogy jön a rossz gondolat, a gyanú, a sötétség, mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus nevében kérjük Jézus Krisztustól, hogy szabadítson meg ettől minket. És kérjük az örömöt, a világosságot, a tisztánlátás kegyelmét. A mennyországban folyamatosan szeretünk és dicsérünk, tegyük már ezt itt a földön is, minél tökéletesebben. Tehát a mennyországban a örömünk és boldogságunk lényege Isten boldogságos közvetlen színelátása, de vannak járulékos örömök is, például a szentek közössége, együtt lehetek a szentekkel, a test visszakapása a parúziakor, test és a lélek egysége újra visszaáll, visszakapom a testemet, és a test és a lélek együtt veszi ki részét a dicsőségben, örömben és a boldogságban. Járulékos öröm még a mennyországban az is, hogy válaszokat kapunk a kérdéseinkre, amikre itt nem kaptunk választ. Egyre inkább megismerjük az igazságot. A mennyországban bekapcsolódunk a Szent Háromságos egyisten életébe Jézus Krisztus által.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Mennyországról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Thank you.